Eredményességre találkozó 2011. augusztus 12-e. Kincs, ami van.
A Sanyi sajnos nem tud itt lenni, ugyanis máshol van, tehát filozófiailag bizonyítható, hogy ne, ha ott van, akkor nem lehet itt. Ugye ez múlt héten erről szombaton volt szó. Szóval nincs itt. De aki esetleg máshogy gondolja, hogy itt is lehet, meg ott is, az gondoljon erősen, hát ha megjelenik a Sanyi. Aki esetleg hisz ebbe a gondolat hatalmába, ki tudja. Én nem hiszem, hogy ez működik. Oké, de nem kisebb sztár előadónk van, mint Ernő. Nem akarom zavarba hozni, úgyhogy tőle hallunk majd egy gondolatot. És kezdenénk egy imával, jó? Rendben van? Drága Urunk, köszönjük neked, hogy itt lehetünk. Csak taníts minket. Szólj a szívünk legmélyebb részéhez, ahol a legmélyebb szükségeink vannak, amelyek közül biztos, hogy nincs betöltve mind. És arra várnak, hogy te betöltsd őket, mert te vagy egyedül erre képes, azt hisszük, és tudjuk a te igédből, a te üzenetedből, a Bibliából. Tudjuk, Uram, hogy nélküled hiával vagyunk az igazán fontos dolgoknak, az életünknek nem lehet igazi célja, hanem nem ismerünk téged. Kérünk, taníts ma minket, és bátoríts itt belül, és tudjuk, hogy az igazi változás az mindig belülről indul. Nem egy vallást akarunk felvenni, nem szokásokat akarunk pusztán, hanem mindezt belülről kifelé, Uram, hogy az életünk megváltozzon azáltal, hogy ismerünk téged, megismerjük, mennyire szeretsz minket, mennyire lehet ezt mondani, tisztelettel fordulsz felénk a teremtményeidhez, mennyire fontosak vagyunk a számodra. Jelents ki elrejtett titkokat, amelyeket bárki megismered, aki hozzád jön. Köszönjük a Sanyit, Uram, köszönjük az ő befektetését, az életét, a szolgálatát felénk, te rajtad keresztüli munkáját, és mindazokat az embereket, akiket használsz itt, hogy szolgáljanak, még annól pászor Bryant, és a pászor Kendét, Sanyit, az Ernőt, az Antit, Petit, még engem is, köszönöm, Uram, úgyhogy hálásak vagyunk neked, taníts minket erre is, hogy hálásak legyünk, hogy lássuk, mennyi mindenünk van valójában. Köszönjük neked, és áld meg ezt az időt, a figyelmünket. Köszönjük neked, Urunk, te drága nevedben imádkoztunk. Ámen.
Jó reggelt kívánok, én is. Sziasztok! Csak úgy érzem, hogy meg van próbálva az eredményes élettalálkozó is, mint hogy az életünk is meg van próbálva, mert ugye Sanyi nem tudott most itt lenni néhány alkalmon. Mindig beszélünk róla, hogy ő a tulajdonképpeni motorja az eredményes élettalálkozóknak, és Gyuri. És hogy... Ez talán szól a hűségünkről is, hogy eljövünk így nap, mint nap, és meg péntekről péntekre, és próbálunk Istentől hallani. És annyi nagyon hiányzik, nagyon szeretjük őt hallgatni, és Isten áldja meg, ahol van, éppen szolgál, azt hiszem, egy másik helyen. Ő viszi oda is az örömhírt, úgyhogy jó helyen van. jó helyen van, és reméljük, hogy jövő pénteken itt lesz, mert nagyon várjuk őt. Köszönöm, Gyuri, amit mondtál, csak egyetlen egy dolgot tanultam meg nagyon itt, amikor alkalmam nyílt rá, és beszélhettem. És ez az, hogy Isten nélkül senkik vagyunk. Olyan érzés sem lenne, hogyha nem Isten szólna, hogyha Isten nem lenne itt velünk kint, mint egy katona, akifelé ezrek rohannak, és ott van a golyószóró, és nincs egyetlen egy lőszerem se. És csak annyi, hogy Gyurival beszélgettünk itt az elején, hogy az, hogy én itt lehetek köztetek, az egy nagy dolog, mert ugye mondtam Gyurinak ezt a buta hasonlatot, hogy úgy érzem magam, mint D'Artagnan a testőrök között, aki bámulva néz erre a három harcedzett férfira, rajtuk ez a keresztes, egy hatalmas kereszt, és én is ilyet szeretnék. És majd remélem, hogy egyszer lesz. Úgyhogy csak hálás vagyok, hogy itt lehetek igazán. És néhány mondatot engedjetek meg a múlt szombatról, a Vissza a valósághoz munkacsoport bemutatkozó előadásáról, mert azt hiszem, hogy jó volt a visszhangja, és nagyon áldásos volt. És csak tudjátok, hogy ezt is Isten rakta össze, nem sok közünk volt hozzá. Néhány nappal előtte azt látom, hogy teljesen alkalmatlanok vagyunk. Nem állt még össze a csapatunk. Egyáltalán nem voltunk a magaslatán a szervezésnek, de Isten mégis összerakta, és több mint 120-an ott voltunk. Több mint 120 ember, és ez hihetetlen. Volt egy hölgy, aki külföldről érkezett. Úgyhogy nagyon köszönjük, hogy eljöttetek, hogy hallgattok minket. Csak reméljük, hogy találtatok kincseket, találtunk kincseket. És van egy adósságom, Gyömrőre, Leonának és a családjának. Szeretünk benneteket, Leonnak. Sajnáljuk, hogy nem tudtatok eljönni. Beteg volt a kisfiúk, ők is a csapatnak a tagjai, a Vissza a valósághoz munkacsoport tagjai, és fogunk még együtt dolgozni. Oké. Okay. És igazándiból ma kincsekről szeretnék beszélni. Kincsekről, amiket ajánl nekünk a világ, és amit ajánl nekünk Isten. Hallottam egy történetet egy férfiról, aki így a 20. század elején elhatározta, hogy kimegy Amerikába, mert hogy ott volt egy ígéret, hogy ott van egy jobb élet, egy szabadabb élet. És ennek a reményében hajóra ült, és elment Amerikába. És a fia mesélte, hogy valahogy így, hogy édesapám számára mindig Amerika jelentette az ígéret földjét. Azt mondták neki, hogy ott az utcák arannyal vannak burkolva. Ő kiment ebben a reményben, és három dologra jött rá, amikor megérkezett. Az első az, hogy az utcák nincsenek arannyal burkolva. A második az, hogy az utcákon nincsen burkolat. A harmadik pedig, hogy tőle várják, hogy leburkolja az utcákat. És azt hiszem, hogy valahogy így vagyunk néhányan a világban, hogy van egy ígéretünk, hogy kincsek várnak ránk, hogy élhetünk egy életet a világ szerint, ami meg fog minket jutalmazni. És erről sokat szoktunk beszélni, tudjátok, a karrier, kincsek, a ház, a beosztás, kincsek várnak ránk, mondja a világ. Figyeljetek, hogyha ez így lenne, akkor szerintem nem lettek volna 120-an szombaton. Azért jöttek el az emberek, mert csalódtak. Mert lehet, hogy nem találták meg azokat a kincseket, amit ígértek nekik. És Ézsaiás 45:3-ban, és erről volt egyik konferenciánknak volt azt hiszem a jelmondata, vagy az igéje. Ez így hangzik Ézsaiástól. Néked adom a sötétségnek kincseit, és a rejtek helyek gazdagságait, hogy megtudjad, hogy én vagyok az Úr, aki téged neveden hívtalak, Izrael Istene. Sötétségnek kincsei. Vajon hogy érti ezt a próféta? És az én megértésem szerint vannak olyan kincseink, amiről a világ semmit nem tud. A világ számára ezek a kincsek sötétségben vannak. Egy rejtek helyen vannak. Milyen kincsek lehetnek ezek? Nem kézzel foghatóak, nem igazándiból nem láthatóak, nem olyan dolgok, amikkel vásárolni tudsz. Mert hogyha kincsekről beszélünk, akkor általában ilyen kalózkincsek jutnak az eszünkbe, el vannak rejtve egy szigeten, és akkor oda kell mennünk, haramiákkal meg kell küzdeni, és akkor várnak ránk arany, ékszerek, tudom én, nyakláncok, és minden más egyéb. És a kincset mindig egy térképen lehet megtalálni. Egy térkép vezet oda. És ezekhez a szellemi kincsekhez van egy térképünk, és ez a Biblia. A Bibliában meg tudunk találni szellemi kincseket, de mire gondolok? Ami az életünket gazdagítja, hogyha beszélünk egy emberrel, és mosolyt csalunk az arcára, az egy kincs. Kincs neki, és kincs nekünk. Vagy ha megyek az utcán, és egy hajléktalan emberrel találkozom, és nyújtja felém a kis műanyag poharát, és bedobok egy százast, és persze az egy kincs neki, de belenézek a szemébe, és azt mondom, hogy jó napot kívánok, hogy van ma? Ez az igazi kincs, amikor egy emberre úgy tudok ránézni, mint Isten teremtményére. Nem úgy, mint egy lecsúszott emberre, aki lehet, hogy egy dobozban lakik egy híd alatt. Tudod, hogy vagy ma? Szép időnk van. Jó, hogy nyár van, és nem fázol. Tudod, ez egy kincs. És ott van a kincs, és zsebre teszed. És neki is marad valami. És lehet, hogy a kis poharában nem is ad 100 forintot. Lehet, hogy épp nincs nálad, velem előfordult. De jó megállni, beszélgetni Isten teremtményével. És milyen jó, hogy keresztények vagyunk, mert azokat a kincseket a világ nem tudja begyűjteni, amiket mi be tudunk gyűjteni. Miért? Egész egyszerűen azért, mert számára nincs értéke az embernek. És igazán semminek nincs értéke, csak annak, amit meg tud enni, meg tud inni, és meg tud fogni, vagy amit meg tud vásárolni. A világnak ezt jelenti az érték. De az igazi érték az ember. Mert hogy is mondja a Biblia, hogy ez a világ elmúlik, és annak kívánsága is. Egyszer minden elmúlik, csak egyedül az ember marad. Az ember örökké való. Az ember megy a mennybe. És lehet, hogy ez a hajléktalan ember ugyanúgy ott lesz a mennybe, mint te. És majd azt fogja mondani, emlékszel? Majd ott a mennyben, a dicsőségben, amikor ragyogó lények leszünk. Nem ez a durva anyag fogja elfedni a valós lényünket, tudod. Nem a külsőre fogunk nézni, hanem ott fogunk ragyogni. És lehet, hogy a koldus jobban fog ragyogni, mint te, vagy mint én. Nem tudhatjuk, hogy mi a szellemi igazság. És azt mondja, hogy emlékszel ott a sarkon, amikor megszólítottál, milyen jót beszélgettünk. Tudod, és a földi kincs, amit itt már megkaptunk, ott fog várni a mennyben is. Pál apostol is beszél erről. Ez milyen nagyszerű dolog. Vagy éppen eladó vagy egy ABC-ben, és 1000 emberrel vagy kapcsolatban naponta, és rá tudsz mosolyogni minden emberre. Ez egy kincs, és az emberek meglepődnek. Tudod, meglepődnek, ez az eladó rám mosolygott, és a hátad mögé nézze, biztos rám mosolygott? Milyen furcsa, hogy megszólítasz valakit ismeretlenül, és kedves veled. Az nem furcsa manapság? Hogy nem veszi sértésnek egy ismeretlen ember, hogy megszólítod. Néha sportot csinálok ebből, hogy valamilyen ürüggyel megszólítok egy ismeretlen embert az utcán, és a reakciók hihetetlenek. Úgy értem, fel vannak háborodva, hogy te mit keresel, mit akarsz tőlem? Tudod, van, aki fél. Ha kicsit rövidebb a hajam, akkor már gyanús vagyok. És nézd, mi? Megállított egy srác az utcán. Valamelyik nap mentem haza este felé. Egy biciklin ült, sör volt a kezében, fülhallgató. És csúnyán nézett rám, és véletlenül ránéztem, és grimaszolt nekem, és intett, hogy menjek oda, mint aki meg akar verni. Csak kíváncsiságból oda mentem, mondom, hát ha nem bánt, és mogorva volt egy marcon a kinézetű fiatalember, 20 éves. És mondom, szia, mondjad, mondtam neki. Azt mondja, láttam, hogy nézel. Mondom, nem, szerintem te néztél. Nem, te voltál az. Mondom neki, beszélgessünk, mit akarsz? Mondom neki, mondom, vedd ki a füledből a fejhallgatót, van egy üzenetem a számodra. Tudod? És azt mondja, milyen üzenet, nem is ismerjük egymást. Igen, mondom, de van valaki, aki mind a kettőnket ismer. Azt mondja, igen, és ki az? Mondom, Jézus Krisztus, hallottál róla? Azt mondja, ne ezt hagyjuk, és visszadugta a fejébe a fülhallgatót. Mondom neki, de várjál! És így kivettem a füléből, mondom, figyelj, te felelőtlenül megállítasz embereket az utcán. Mondom, ennek következményei vannak, végig kell, hogy hallgass. Azt mondja, nem, dolgom van, és tovább ment. Igen. Igen, végülis nem vert meg. Igen. Egy annyira jó, hogy igaz, hogy ő nem kapott kincset, mert felháborítottam őt, de én kaptam egy kincset mégiscsak. Ja. Igen, és vagy ha, ez, igen, ezek tök jó dolgok, hogy lehetünk mások, ugye? Oda mehetünk Krisztus nevében. És hogyha Krisztus nevét kiejtjük, tudja, hogy nem fognak megverni, mert el fognak futni az emberek. Krisztus neve. És vagy ha otthon vagyunk, tudod, a feleséged, a férjeddel beszélsz, és ahogy Sanyi szoktam mondani, bunkó veled. Nem úgy viselkedik, hogy elvárnád, és nem azt adod vissza, hanem azt mondod, hogy hát szeretlek, gyere üljünk le egy kicsit, vagy kapcsold ki a tévét, beszélgessünk. És ott egy kincs. És te kincs lehetsz egy másik ember számára. Ez mekkora dolog, hogy nem a bizsú, nem a bizsukat markolásszuk, mert a világ azt szeretné, hogy a bizsukkal legyen tele a zsebünk. Tudod, hát, egy nagy utazás, és én szeretek utazni. Tök jó, utazz el, de tudod, egy utazás, egy bizsú, egy nagy autó, egy bizsú, tudom is én, tele vagyunk bizsukkal és kütyükkel. És a bizsukat úgy védjük, mint egy kisgyerek a kis műanyag játékszereit. Tudjátok, hogy egy kisgyerek elé letesznek egy nagyon értékes arany, mit tudom én, egy kis aranyfüggőt, meg egy bizsút. Lehet, hogy a bizsút értékesebbnek fogja tartani, és azt fogja megvédeni a testvérétől. Ne legyünk gyerekek, úgy értem, válasszuk az aranyat, válasszuk az igazi kincset. És Pál azt mondja, talán Timóteusban, Timóteus... Azt mondja, hogy 1 Timóteus 6:19, kincseket gyűjtvén maguknak jó alapul a jövőre, hogy elnyerjék az örök életet. És félre vannak téve ezek a kincseink, amikor a hajléktalannal beszélünk, az embertársunkkal, amikor meggazdagítjuk őt, amikor ő meggazdagít minket, amikor nem úgy reagálunk, ahogy természetileg reagálnánk, ahogy nagy lelkűek tudunk lenni valakivel. És ezek a kincsek ott vannak félretéve a mennybe, és lehet, hogy már egy hegy van belőle. Ne éljünk úgy, hogy lemaradunk ezekről, hanem éljünk egy gazdag életet. És hogyha azon gondolkozunk, hogy lehetséges egy ilyen gazdag életet élni, akkor azt mondom, hogy Filippi 4:13, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. És Krisztus nélkül, hogyha őt kiveszed a képből, akkor nincsenek kincsek. A világ ezért nem érti, hogy miről beszélünk, mert Krisztus nélkül él. Tudod, Krisztus nélkül az egész semmit nem ér. A Krisztus, aki megerősít minket, aki képessé tesz arra, hogy egy héten kétszer kedvesek tudjunk lenni valakivel. hogy minden nap legyen egy jó óránk. És hogyha jó formában vagyunk, akkor lehet, hogy egy fél napig Krisztusban vagyunk, és lehet, hogy sokat mondtam, de ezek akkor is kincsek. És hogyha dolgozunk, és nehéz a munka, akkor Krisztussal könnyebb, mert tudjuk, hogy kire nézzünk. Amikor felkelünk reggel, mondjuk 3:45-kor, és így ülsz az ágy szélén, és egy ismeretlen figura néz rád vissza a tükörből, amikor kimész, és nem ismered, és megijedsz, hogy te jó ég egy betörő, de nem én vagyok, csak még korán van. Mindene van erőnk a Krisztusban, és igazán kincsek várnak ránk a mennyben, és kincsek itt a földön is, áldások, amiket el tudunk venni, amikor úgy viszonyulunk egy embertársunkhoz, ahogy Krisztus tekintő rá, és azt hiszem, hogy ez egy nagyszerű élet, és ennyit szerettem volna mondani. Nagyon várom Gyurinak az üzenetét, nagyon köszönöm a figyelmeteket, és ámen.
Oké, még egyszer jó reggelt. Tanítvány nevében. Jó. Nagyon jó volt, amit Ernő mondott igazából. Elmondtam, amit akarok. Úgy vagyok, mint Pásztor Beri most szerdán. Nem tudom, hallottátok egy... Hát két, tehát ilyen... Olyan fantasztikus üzenet volt, hogy ámulatos. De majd meglátjuk, mi lesz akkor ebből az egész. Köszönöm, Ernő. Ez így a szellem összhangja, mondjuk így. És ez remélem nem hiperszellemiség. Jó. Úgyhogy tényleg jó. Picit arról szeretnék én is röviden beszélni, hogy mennyire fontos az, hogy megértsük a másik embert. Mennyire fontos az, hogy úgy lássuk őt, ahogy ő valójában van, és ne a saját kis szűrőinkön keresztül. És hogy múlt hét szombatra Tony gondolkodtam, hogy mit mondjak, ott volt egy nagyon jó gondolat, ami nekem tetszett. És mi koncepcióinkkal, hogy olyan régóta élünk már a saját koncepcióinkkal, hogy észre sem vesszük, hogy esetleg ezek nincsenek összhangban valósággal, és minden és tényeknek fogadjuk el őket, és mindenkit, aki nem úgy gondolkodik, vagy nem úgy látja a világot, hogy mi vagy bolondnak tartunk, vagy megkérdőjelezzük a jellemét. És ez nagyon-nagyon igaz ránk emberekre. Nagyon-nagyon így tudjuk szemlélni a világot. Így a napokban láttam egy jó kis ilyen grafikát, egy ilyen képregény rajzot a Facebookon, meg is osztottam, egy orrszarvú festegetett, biztos sokan láttátok, és mindegyik festményen ott volt az a szarva, mindegyikben benne volt. És ő észre se vette. Igen, tehát hogy jót nevetünk rajta, de mi is ugyanígy látjuk a világot sokszor, hogy ott van a mi kis szarvunk, a kis szűrőnk, és nem számít, hogy más mit gondol, mi úgy látjuk a világot. És főleg, ha észrevettem magamon, meg néhányszor, amikor beszélgetek emberekkel, akik így frissen lettek hívők, ezt észreveszem, hogy elkezdünk, mert már annyit tudunk, mi már olyan jól ismerik a valóságot, mi a Singdobsonyi apologetika anyagain nevelkedtünk, mi már mindent tudunk, és kicsit ilyen szellemi büszkeség nőhet be így a szívembe, és így gyorsan meg tudok ítélni embereket, nagyon gyorsan, aki nincs összhangban a valósággal, aki nem úgy él, aki furcsán gondolkodik. Így le tudom írni azt az embert, pont annak az ellenkezőjét csinálom, amiről Ernő beszélt, és nagyon is hajlamos vagyok erre. De nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy megértsek egy embert, ahhoz túl kell látnom rajta, túl kell látnom a külsőségein, a cselekedetein, a megjelenésén, még a szavain is, és valami mélyebbet kell, hogy észrevegyek benne. És ez a megértéshez van néhány kulcs, és az egyik az, amit úgy hívunk, hogy empátia, ami a világban is egy ismert fogalom, de messze-messze más szinten van, mint amit Isten tulajdonít ennek a szónak, ennek a jelentésének. És ugye ez azt jelenti, hogy a másik ember helyébe tudom képzelni magam, az ő cipőjébe bele tudok lépni gyakorlatilag, hogy úgy lássam a világot, ahogy ő látja. És van egy nagyszerű kép erre a Bibliában, az Ószövetségben, messze a régi korokban, Ezékiel próféta, aki akkor élt, amikor a zsidókat elvitték a babiloni fogságba, ha jól tudom, igen, Babilonba. És ebben az időben ott az emberek eléggé maguk alatt voltak, eléggé nagy bajba voltak. Képzeld el, most így a Magyarországgal ez történne, hogy fognának minket, jönne egy idegen, mondjuk nem mondok nemzeteket, de jönne egy nagy nemzet, és mindenkit deportálna azonnal. Láttunk már ilyeneket, nem olyan régen, ugye pár évtizeddel ezelőtt, de régen ezek megtörténtek. És ugye elvinnének egy másik országba hadifoglyokat, és ott kellene élnünk. De hogy ott aztán persze lehetne családod, életed ugyanúgy, de De valamiért ez történt. És tudod, így ott voltak a hangok, meg persze a proféták is mondták nekik, hogy ez azért történt, mert bűnöket követtetek el, mert Isten ellen fordultatok, ami nagyon igaz is volt. És ezek az emberek persze azonosultak a bűnükkel. És aztán ott volt Ezékiel, akit Isten küldött hozzájuk, hogy ebből a gondolkodásmódból, ugye ebből a vájadból, ebből a keréknyomból, amiben ment a gondolkodásuk, kicsit kimozdítsa őket. De hogy kezdte? Nem úgy kezdte, hogy odaállt, és így teliben nyomta nekik a frankót. Persze Isten néha csinál ilyet, mint a Ninivében lévő emberekkel, ugye Jónás, ez az Jónás volt, de ők fel voltak készítve erre, Isten tudta, de általában ez azért nem így van, hogy odállok egy ember elé, és úgymond leprédikálom a fejét, szoktuk így mondani. Tehát így bemosok neki egyet az igazsággal, fejére vágok a Bibliával, ilyen képeket, tehát szellemileg, tehát amikor így jó, megmondom neki. És nagyon sokszor egy embernek nem erre van szüksége. Igen, a konfrontációnak van helye, amikor így ki kell, már túl kell a holtponton vinni az embert. De amit Ezékiel is csinált itt, az volt, hogy leültem melléjük, és ott ültem 3 napig közöttük. És hallgattam, hogy hogy gondolkodnak, megpróbáltam megérteni őket, és azt hiszem ez az empátiáról beszél. Arról, hogy fontos, hogy értsem az embereket egy szinten, hogy találjak kapcsolódási pontokat velük. Találjak olyan pontokat, ami keresztül el tudom nekik mondani az igazságot, amiken keresztül őket itt túl tudom vinni önmagukon. És ez nekem is túl kell látni rajtuk. És van ez a Bibliában az aranyszabály, biztos mindannyian ismeritek, Jézusnak a hegyi beszédében hangzik el, Máté 7-ben van például leírva, hogy amit szeretnéd, hogy az emberek veled cselekedjenek, te is ugyanazt cseleked velük. És ezt is hajlamos vagyok egy felszínes módon látni, hogy én azt teszem az emberekkel, ami szerintem jó. Amit én annak gondolok, hogy neki jó lenne, ami nekem is jó, az biztos, hogy neki is jó. De azért ennek van egy mélyebb aspektusa, mert nem biztos, hogy annak az embernek pont ugyanarra van szüksége, mint nekem. Lehet, hogy annak az embernek más a múltja, más a háttere. Így az egyik pásztorunk, a pásztor Stevens, aki már az Úrnál van, beszélt egyszer erről, hogy nem tudhatod, amíg nem ismersz egy embert, nem ismered meg az embert, hogy honnan jött, hogy miket élt át a múltban, hogy mennyi szenvedésen kellett átmenni az életbe, hogy milyen a családja, hogy hányan bántották. És persze nem kell, hogy az ember azonosuljon ezekkel, de alapból ez ott van benne, hogy ebből fakad az én képe, ugye sokszor a múltbeli sebekből. És egy embernek sokszor azért mondja, amit mond, mert egyszerűen ő így élte meg az életet. Így, persze az ő döntése benne van, de így gondolkodott róla, így dolgozta fel. És ugye van ez az áldozatmentalitás, amikor az ember, ó, hát én velem mindenki rosszul bánik, ó, hát én csak egy áldozat vagyok, és ez persze nem jó, és az ember, bár vannak helyzetek, amik ellen nem tud mit tenni, egy ilyen értelemben persze lehet áldozat, de nagyon sokszor az ember saját magának csinálja, saját maga állítja be magát áldozatnak, és valójában nem is az. És amit mélyebben akarok mondani ebből az aranyszabályból, hogy meg kell értened a másik embert, és azt adni neki, amire neki valójában szüksége van, ami az ő valódi szüksége, ahol ő valóban el tud fogadni, és valóban a javát szolgálja. És ez nem mindig egyezik meg azzal, ami a tiéd. És az egyik házassági szemináriumon, de lehet, hogy egyedülállónak szóló ilyen kis alkalmon hallottam ezt az egyik pásztortól, hogy szeretni valakit az nem feltétlen azt jelenti, hogy azt teszed vele, ami szerinted jó, hanem szeretni valakit azt jelenti, hogy azt teszed vele, ami neki a legjobb, ami számára a legjobb, ami neki a legelőnyösebb. És ez nehéz. Nem tudom, ha így belegondoltál-e már ebbe, hogy azért ez milyen nehéz. Mert a kis ormányom, vagy a kis szűrőm az ott van. És nem engedi, hogy úgy bánjak a másik emberrel, ahogy a legjobb lenne. És az aranyszabály előtt mond erre Jézus valamit Máté 7-ben, amiről a Sanyi nagyszerűen beszélt korábban már. Ugye a szem és a száka és a gerenda a szemben. Ugye, ne nézd a másik ember, vagy miért nézed a másik ember szemében a szákát? Ez ugye az első kérdés, egyáltalán miért nézed? Minek? Úgy értem, vagy milyen motivációból nézed? És aztán a másik, hogy de a tiédben pedig egy gerenda van, ami azért eléggé akadályozza a látást, az, hogy úgy láss egy embert, ahogy valójában kellene látnod. És Jelenések könyvében, a 3. fejezetben, ahol Jézus beszél így gyülekezetekhez, ilyen üzeneteket mond, ott a laodíciai gyülekezetnek az utolsónak, ami hisszük, hogy ebben erre a korra jellemző vonásokat mutat, tehát hogy erről a korról beszél, erről a korszakról, azt mondja, hogy védj magadnak a szemgyógyító írt, gyógyszert, szemcseppet, hogy jól lásd a dolgokat, hogy valóban úgy tud látni az embereket, amilyennek Isten látja, nem amilyennek ők látják magukat, mert az egésznek a fintora, hogy nem csak másokat látok furcsa, hanem sokszor magamat is. És a problémák gyökere gyakran ott van, hogy nekem egy nagyon furcsa önképen van, egy nagyon rossz önképen van, vagy egy nagyon kitekert önképen van, és ez sem segít. És egy szülő mondta ezt egyébként, hogy a gyerekekkel, hogy egy szülő beszélt róla, hogy egyformán szeretne bánni a gyerekeivel, hogy mindegyiknek egyformán a legjobbat adni. És egy nagyon bölcs szülő ezt mondta, hogy akkor bánsz velük egyformán, ha mindegyiket másként kezeled, mert egyik gyerek sem egyforma, mindegyik más. Még pszichológiából tanultuk ezt, amikor jártam ilyen tanárképzőre, hogy a statisztikák szerint a családokban a testvérek nem hasonlítanak jobban egymásra, mint bármelyik két gyerek bárhol az országban. Még legyen szó ikrekről, mert az ikrek is személyiségükben nagyon tudnak különbözni. Nem tudom, ismertek-e ikreket, de így fel lehet ismerni. Tehát ha így külsőre nem is, de ha így töltesz velük időt, meg tud mondani, hogy melyik. Mert nincs két egyforma ember. És ez is Istennek a csodája, amiről az Erné is beszélt, Istennek a kincse, hogy mindegyik emberben elrejtett valamit önmagából, és mindegyik emberben egy picit mást. És azért fantasztikus az, hogy mi össze tudunk jönni, hogy van a gyülekezet, ami egy csoda, hogy így szót értünk egymással egy ilyen módon, mert ezáltal mindegyikünkből megismerünk Istenből valamit, amit amúgy nem tudnánk megismerni. És ez nagyon igaz a férfi-nő kapcsolatra, amiről a Sanyi beszélt szombaton. Ugyanis a férfi egész máshogy látja Istent, és a nő alapból egész máshogy látja Istent. Mert a házas vagyok, ezt tudom, úgyhogy... De és nagyon sokat tanulok. És csodás, hogyha az ember tényleg elkezd ezt érteni, hogy ő picit máshogy látja a világot, nem is annyira picit, meg én is máshogy látom a világot, és máshogy látom Istent, és ő is, akkor egész más csodákat, egész más kincseket tudok felfedezni Istenből rajta keresztül. Valami ámulatos dolog. És ezért nagy tisztelettel, és nagy férfinak könnyebb tisztelni, és nagy szeretettel, ami már sokkal nehezebb, fordulok felé, és próbálom azokat a kincseket megtalálni, amit Isten belé rejtett, amit Isten belé helyezett, amit Isten rajta keresztül meg akar mutatni. És ugyanígy, tehát mindenki, erről 2 Korintus 4 beszél, hogy mindannyiunkban el van rejtve kincs, 2 Korintus 4, talán 8, hogy mindannyiunkban van egy kincs, ami 4-7, ami Azt mondja ott, hogy cserépedényekben van rejtve. Cserépedényekben. És ezek mi vagyunk. Fiziológiailag, hogy mondja, szénhidrogénekből állunk, elég nagy mértékben, ugye? Porból vagyunk gyakorlatilag, valóban, szó szerint. És mégis egy kincs van belénk rejtve, és a kincs, ezt Isten tette bele, és ugye azt mondja, hogy azért, hogy ez a, hogy ez a, hogy mindez ő rámutasson, hogy őt leplezze le, hogy túlmutasson rajtunk. Mert ez nem rólunk szól elsősorban. Rólunk is szól, persze, de sokkal több, mint mi önmagunkban. És ugye szokták ezt mondani, hogy a részek összege az nem ugyanaz, mint az egész. Vagy úgy önállóan, ha csak összetesszük, vagy hogyha egy egységet alkotnak. Tehát mi egységet alkotva sokkal többet mutatunk meg Istenből ennek a világnak, most hívőkhöz beszélek, mint egyenként, amit le tudnál leplezni. És ezért egy fantasztikus csoda, amit Isten alkotott, Isten elrendelt, hogy legyen egy gyülekezet. És ezt már az első, ugye az apostoloknak is mondta, hogy lesz a Földön egy közösség, ami ugyan van egy földi megnyilvánulása, mégis valami egész csodálatos leplez le Istenből. És hogyan ez így az empátiához, hogy mindez, ez hozzásegít ahhoz, hogy a másik embert jobban megértsem. Mindez tanít engem, amikor ezt az egységet megtapasztalom, hogy nem én vagyok önmagamban a világ. Ugye ez a humanizmus, ugye az erre mutat rá, hogy az ember a világ közepe. Minden belőlem indul ki, és minden belém ér vissza. Ezért nem kapnak semmilyen valódi, kielégítő választ a kérdéseikre, mert mindig önmagába fordul vissza. Ellenben Isten tényleg azt mondja, hogy mi olyanok vagyunk, mint egy test. És a test, tudod, egy sejt önmagában, az gyakorlatilag gyorsan halott lesz. Ha leválik a testből, az halott. Ugye a hámsejtek, meg tudod, így a anyagcsere, és meghal, ha leválik. De hogyha együtt vannak, akkor élnek, akkor van élet bennük. És valahogy így vagyunk, hogyha együtt vagyunk, és fektetünk ebbe energiát, időt, akkor kapunk életet. És persze mindannyian egyénenként is. És hogyha most nem, nem megyek ebbe mélyebben bele, megyünk tovább. Még egy fontos dolog az empátiával kapcsolatban. Nem tudom, észrevettétek, hogy minden ember belül nagyon érzékeny, nagyon sérülékeny. Még a legkeményebb emberek is, ezt a börtön szolgálatba járók, vagy akik börtönből szabadultak, mesélik, hogy még a legkeményebb, a legelvetemültebb bűnöző is belül egy ilyen érző lélek, és egy sebzett ember, aki ezt rosszul reagálta le, aki rossz döntéseket hozott, és persze ennek vannak következményei, de belül mindannyian sebezhetőek vagyunk, mindannyian ilyen olyan emberek vagyunk, akiket könnyű megbántani, és könnyen megbántódunk. És ezt figyelembe kell vennünk, amikor másokkal beszélünk, amikor másokkal vagyunk. Mert az életünkben olyan könnyen így amit az elején mondtam, osztjuk az észt, így keményen bánunk magunkkal és másokkal, és sokszor nehéz túllátni ezen a héjon. Ugye ez olyan, mint a kagyló, vagy a, most tudom mi, ugye belül, kívül kemény, de belül viszont nagyon puha. És a férfiak lehet, hogy még inkább ilyenek, a nők sokszor, nem tudom, talán néha fordítva annak, de persze ők még érzékenyebbek Isten teremtésénél fogva, és ennek megfelelően kell viszonyulnunk hozzájuk is, meg tehát így kell viszonyulnunk egymáshoz. És ezt látni, ha ezt tudod, szerintem egész máshogy nézel egy emberre. Még a legelvetemültebb gyilkosra is, vagy csak a testvéredre, akikkel ugye, nem tudom, van testvéred, mennyit harcoltál vele, én nagyon sokat harcoltam, veszekedtem a testvéremmel, ez valahogy így van. Egész más a jellemünk, tényleg mindenki azt mondta, mintha nem is lennétek testvérek. Mármint teljesen ellentétes a személyiségünk, ezért sokszor harcoltunk. De ugyanakkor egy nagy heves harcban így sokszor Isten így megmutatta, meg most már így utólag megmutatja, hogy ő is egy nagyon érzékeny ember, és te is egy nagyon érzékeny ember vagy, és nagyon könnyű a régi sebekben élni, és nagyon könnyű megbántani a másikat, és felszakítani ezeket a régi sebeket. És ugye minél közelebb ész valakihez, ha már mondjuk házas vagy a feleségedhez, férjedhez, akkor őt is nagyon könnyű megbántani. Mert belül mindannyian nagyon érzékenyek vagyunk, nagyon érző lények. És volt egy sztori, egy apuka, a kisfia, két kisfia volt, és elmentek egy napra, és jól érezték magukat egy ilyen vidám parkba, és aztán tényleg tele voltak élményekkel, és mentek már haza. És a kisebbik kisfiú elaludt az autóban. Gyerekek sokszor elalszanak az autóba, ezt így a kollégám is mondta, hogy az ő kisfiú is mindig elaludt. És úgy betakarta, mert már hűvös volt, hideg volt, és betakarta a kabátjával. És a másik fiú meg ott ült mellette. És aztán hazamentek, és kérdezgette így a nagyobbik fiát az apa, hogy milyen volt ez a nap. És a fiú picit olyan megszeppent volt, olyan furcsa volt, és így kérdezhető, hogy megbántottalak, vagy nem volt jó a mai nap? Hát annyi élményben volt részünk. És ennek a fiúnak az egész napban, az összes vidámparkban, Amerikában nem olyan vidámparkok vannak, mint itt. Tehát ott ilyen, tehát nem is tudom, a legbrutálisabb ilyen élményparkok vannak, ami tényleg így felépítenek egy egész díszletet, tudod, így Floridába, tudod, mész, és akkor először, mit tudom én, indián falu mész keresztül, aztán a hegyekbe, és esik a hó, és mindent megcsinálnak. Tehát ilyen a Disneylandben például, ilyen élményparkok vannak, és az apuk egy ilyenben volt. És a gyerek így, ez mind nem érintette meg, és egy dolgot mondott, vagy kérdezte az apját, hogy apa, hogyha fáznék, te is betakarnál engem? És a gyereknek az egész napban ez volt a legfontosabb momentum, ahogy az apa viszonyult a kisfiához, és ezt ugye a nagyobb testvérét ez nagyon mélyen megérintette, mert ő is egy nagyon érzékeny lélek, és mindannyian. És így meg tudnak érinteni minket dolgok, nem? Annyira meg tudnak érinteni, amikor Sanyi, vagy az Ernő, vagy valakit beszél, és így, nem tudom, már ők is sírnak, és mi is sírunk, de nem a fájdalomtól, vagy nem a szomorúságtól, hanem a meghatódottságtól. És így ez valami fantasztikus dolog, tényleg, ez így, ezt egy Istennel tapasztaltam meg én is, hogy igen, ő így viszonyul hozzánk, és ez valami csoda, hogy ő is érzékeny. Jézus Krisztus nagyon egy emberként ember volt, és sírt, meg tudott indulni az emberek fájdalmain, az emberek bajain, az emberek hitetlenségén, az emberek elutasításán. És nem egy rossz önképe volt, nem, abszolút nem volt rossz önképe, de nagyon meg tudott indulni rajtuk, nagyon együtt tudott érezni az emberekkel. És semmelyik másik vallásban nem látok, semmelyik vallásban nem látok egy ilyen képet Istenről, aki ennyire együttérző tud lenni. És ha már itt vagyunk, akkor Zsidók 2-ben beszél erről sokat a Biblia, hogy Jézus mennyire együttérző volt az emberekkel. És azt is mondja, hogy miért volt együttérző. Például a 17. versben mondja azt, hogy tehát Zsidók 2.17 ezért kellett Jézusnak minden tekintetben hasonlóvá válnia a testvéreihez, és ez rajtunk, ezt embereket érti. Csak így lehetett könyörületes és hűséges főpap, aki Isten szolgálja. Ugye a főpap az, aki Isten előtt közben járó az emberekért, és ő, ami egyetlen közben járunk az Atyánál, és tehát ők Szent Háromság, ezt a Sanyi szombaton próbált elmagyarázni, én se tudnám jobban, sőt, Tehát Jézusom, mi közben járunk, aki meg tud indulni ami gyarlóságainkon és könyörületes irántunk. És azt mondja, még itt 2.17 elmondja, hogy másik oka, hogy miért kellett emberré lennie, mert csak így szerezhette meg Isten bocsánatát a nép bűneire. És 2.18-ban mondja, Isten együttérzésével kapcsolatban, Jézus megtapasztalt minden kísértést és szenvedést, ezért most valóban tud segíteni azoknak, akiket kísértések tesznek próbára. Ez az egyszerű fordítást olvasom, ha valaki nézni, hogy ez nem a Károli. Igen, ez nem az. Tehát ő átment minden szenvedésen és kísértésen, amin egy ember átmehet. Nagyon érdekes. Pedig nem élt olyan sokat a Földön, de ő Isten volt emberben, és ő szerintem az egyik oka ennek, hogy ő átment minden ember, ő mindig kapcsolatba lépett az emberekkel. Ő nem zárkózott el az emberektől. Ő nem akarta megvédeni magát egy ilyen módon az emberektől. Ő vállalta a kockázatot, hogy megbántják, hogy vállalta a kockázatot, hogy elutasítják, és átment mindenen, amin mi emberként tényleg átmehetünk. És azért most azt írja, hogy tud segíteni azokon, akik kísértésekben, vagy ilyen akár elutasításokban vannak megpróbálva. És hogy tud segíteni? Hát úgy, hogy ő Isten, ő mindenható, ő itt van velünk, ő itt van a szellemén keresztül bennünk, Isten szent szelleme, akik hívők, azokban benne van, és ő szól hozzánk. És ő római levélben mondja ezt az ötödik fejezet, hogy ő kiárasztja az ő szeretetét a mi szívünkbe. Az ő szavai, azok meg tudnak vigasztalni minket. Az ő szavai, azok fel tudnak minket bátorítani, fel tudnak indítani minket. Meg tudnak erősíteni. És ez valami csodálatos dolog. És egyébként ez jó az a vezetés. Jó, hogy van egy ilyen hang az életünkben, aki vezet, aki rá tudja fordítani a figyelmünket az igazán fontos dolgokra. És a Bibliában van ez a kép, hogy az ember Isten nélkül olyan, mint egy júnyáj és az egyes kis báránykái, akik pásztor nélkül vannak. És nem tudom, láttál-e már pásztor nélkül való júnyájat, de azok mennek szana szét mindenfele. És az tényleg, tehát ilyen amerre zöld füvet lát, fel se néz, amerre így lát, arra így megy. És így tényleg be lehet etetni, mint ugye, tehát ha így tennél le elég ilyen kis bogyókat, amiket szeret, és megenné, az fel se néz, nem enne arra. És emberekként is ilyenek vagyunk. Ismerek embereket, akik egész komoly vezetők, nagy céget irányítanak, de mégis így viselkednek, hogy ahol látnak egy kis csillogó kis gyémántot, arra mennek. És hol ide kapnak, hol oda kapnak, hol erre mennek, hol arra. És az ember, aki pásztor nélkül való, és szükségünk van pásztorra, bármilyen megalázónak is tűnhet az emberként, akkor ilyenek vagyunk, hogy így megyünk a következő legközelebbi kis drága, szerintünk drága kő irányába. És nem azokról a drága kövekről beszélek, amikről az Ernő, hanem ezek a világnak a csillogásai, a vágyai, a csábításai. Nem? És emberként ilyen vagyok. De még ha valaki hívő, és így, akkor is tud ilyen lenni, abszolút. És milyen jó, hogy van egy pásztorunk. Ahogy a Biblia leírja, hogy Jézus egy jó pásztor. És a pásztor mit csinál, amikor a kis bárány ugye már elmegy, akkor fogja a kampós botját, és így beakasztja, és visszahúzza. Van egy ilyen kép is, hogy az a bárány, amíg állandóan messzire elkóborol, annak eltöri a lábát, de onnantól fogva az ölében hordozza, amíg meg nem gyógyul a lába. És Isten sokszor ezt csinálja. És a mi javunkra. Okay, mi jobb törött lábbal a megváltón karjaiban nyugodni, vagy elkoborolni, és arra várni, hogy egy farkas mikor harapja le a fejed, már bocsánat, vagy a lábad. Kicsit brutális kép. Szerető Isten, de ha ez nem az a szentimentális, csöpögő szeretet, ez a kemény szeretet, és Istennek van kemény szeretete is, amikor nem engedi, hogy elmenjek a halálig, a halálos veszedelem felé, hanem visszahúz. És ilyen egy jó pásztor. És a Bibliában nagyon sok ilyen kifejezés van, mint hogy intés, feddés, a helyreigazítás. És ezeknek a jelentése nagyon érdekes, mert például az intés szó a Bibliában azt jelenti, hogy a helyes irányba bevezetni valakit, a helyes irányba fordítani valakit. Hogy így nem a, amit mintésként, hogy így meglegyintem, adok neki egy nyaklevest. Lehet, hogy néha erre van szükségünk, hogy erre lenne. De az intés szó az erre utal. A megfeddés szó, ami talán még erőteljesebb jelentése van, bár a mai nyelven is talán használjuk egy kicsit még, az azt jelenti, hogy valaki mellé állni, és karon fogni, és vezetni a jó irányba. Tehát nem csak megfordítani, hanem karon fogni, és menni vele, vezetni, vinni a jó irányba. Ezt jelenti. És ez kell empátia, kell, hogy lássam az embernek az értékét, kell, hogy lássam benne a kincset, kell, hogy lássam azt, aki vévőt Isten tette, és kell, hogy nekem jó irányom legyen. Mert ugye a két vak megy, példabeszédek mondja, akkor mi történik? Mind a ketten verembe esnek, ha a vak vezeti a világtalant. És a világban ilyen vezetőség van. Ahogy a Sanyi mondta, amikor ő volt vezető, és mi nem volt hívő, hogy ment, de aztán egyszer csak megállt, és feltett a kérdés, hogy tudom én, hogy hová megyek? Hová viszem én ezeket az embereket? Én se tudom. Álljunk meg! Ki akarok szállni? És ez történt. És nagyon sok emberrel ez történt, akik rájöttek, hogy önmagukban csak olyanok, mint a vak, aki egy másik vak, akit egy másik vak vezet. Ez, van egy film, a Vaklárma. Nagyon csúnyán beszélnek benne néhol, de egy nagyon jelképes jelenet van benne, amikor a vak, aki azt tetteti, hogy nem vak, mert nehezen tudja elfogadni, hogy ő vak, vezeti a másikat, és a megszólítja egy vakember, biztos ismeritek a jelenetet a legelején, hogy segíten átmenni az úton, és aki nem akarja elfogadni, hogy vak, mondja, persze, segítek, és akkor így mennek, és besétálnak egy ilyen teherautó platójára, ami így felemelkedik. Na, jól csináltam, így kérdezi a testvérét ez a vakember, mondta, persze, nagyon esett. Na, hát ilyenek vagyunk mi is magunkba. De ezt nehéz elfogadni, nem? Ez nagyon nehéz elfogadni, hogy mi vakok vagyunk, hogy én vak, dehogy is, ne mondj ilyet. Hogy én, mikor valaki megnézi a kis festményeimet, és mindegyiken ott van az orszarv, és hát ez mi? Én meg nem látom, de hát ez nekem már ez része a valóságomnak. Jaj, emberként nagyon-nagyon furán tudunk gondolkodni. Oké, volt, beszéltünk intésről, feddésről, és van még a tanácsadás, amikor tanácsot adunk valakinek. Ez a Bibliában arra utal, hogy, és a valódi jelentése szerintem, és most a Bibliában az azt jelenti, hogy ami a valósággal igazán összhangban van, az azt jelenti, hogy fogok egy embert, és oda viszem Isten jelenlétébe. Na, ezt meg hogy csinálod? A gondolat segítem, a gondolkodását elvezetni oda, hogy elkezdjen ő is Istennel gondolkodni. Ez jelenti a tanácsadás. Mert az igazi tanácsadó az maga Isten. Az én feladatom, hogy az igazi tanácsadóhoz elvezessem az embert. Ez a tanácsadó feladata. És bárki, aki ennél többet akar, úgy értem, ő akar itt okoskodni önmagában, az nagyon veszélyes területen jár, egy aknamezőn. Mert sok ember, és sokan, meg én is tudok szerintem ilyen lenni, hogy azt akarom, hogy valaki mondja meg, hogy mit kell csinálni, és az a valaki, tehát mondja meg nekem, mit csináljak, és aztán ő vállalja érte a felelősséget. Nem? Ez az elvárásom sokszor, hogy persze mondd meg, mit csináljak, de aztán te is viseled a felelősséget. És egy bölcs tanácsadó azt mondja, hogy nem. Én oda vezetlek arra, hogy a helyes módon gondolkodj, és a döntéseid mindig is a tiéd a felelősség. Mert a szabad akarat Isten egyik intézményének a jellemzője, a szabad akaratunk jellemzője, hogy a szabad akarattal jön a felelősség is. És a mai világban, a humanizmusban, hogy ezt nem szeretik hangoztatni, csak a jogokat. Viszont a jog és a felelősség az nem választható szét. Különben azt hiszem, hogy Angliában, amik most történnek, azok így nagyon furcsa dolgok. És így köze van ehhez. Szerintem a humanizmusnak az egyik gyümölcse, ha lehet ezt mondani. És hurrá, itt van. És persze sok oka van, és egy összetett dolog, de végső soron vissza lehet vezetni arra, hogy az ember maga próbálja megoldani a problémáit, és nem sikerül megoldani a problémáit. Azoknak az embereknek, akik ott lázadoznak, egy dolog lenne a megoldás, illetve amiből kiindulna a megoldás, hogyha megismernék Istent, és úgy kezdenének gondolkodni a valóságról, amilyen az valójában Isten szerint. És mindenkinek ez a megoldás. És ezt hisszük, és ezért beszélünk itt, ezért csináljuk ezeket a visszavalósághoz munkacsoportot. Isten csinálja igazából, ezért van Isten tisztelet, ezért van Bibliaiskola, ezért vannak felvételek, hogy ezt halljuk. És nem tudom, biztos mindannyian így vagyunk vele, hogy éjjel-nappal ezt hallgatnám. Sanyit, aztán konferenciákat, és így ezen akarok élni. Ezen akarok a gondolkodásomat, ezzel akarom táplálni, ezzel akarom irányba állítani. Mert hisszük, hogy itt Isten igéje szól. Jó, és még egy utolsó, és mindjárt befejezem, nem tartalak fel titeket. Az értékről még egy néhány gondolat. Szerintem azzal is ki tudom fejezni egy ember számára, hogy értékes, hogyha megértéssel fordulok felé. Hogy az Ernő itt jól példázta ezt, ahogy jól elmondta. Tehát, hogyha megértést tanúsítok egy ember iránt, ami nem feltétlenül jelent egyetértést, akkor az ember érzi, hogy fontos, érzi, hogy értékes. És tényleg sokszor ez így ott van bennem is, lehet, hogy másokban is, hogy a megértés az csak akkor lehetséges, ha egyet is értek a másik emberrel. De ez nem így van. Megérteni, meg tudsz érteni egy olyan embert is, akivel egyáltalán nem értesz egyet. Volt egy példa Amerikában, van az ottani, nem tudom, a mostani, de egy korábbi tiszti főorvos, tehát a tiszti főorvos szolgálat vezetője Amerikában mindig keményen prédikált a homoszexualitásról. Hívő ember volt, és mindig megmondta nekik, hogy ez az életmód, ez nem helyes, ez nagyon rossz irányba visz, ez egy szörnyű dolog. De ugyanakkor azokat az embereket, akik mondjuk écesek lettek a homoszexualitásuk miatt, vagy betegek lettek, azokat a gondjaiba vettek, gondoskodott arról, hogy ellássák őket, hogy emberként bánjanak velük, gondozzák őket, hogy törődjenek velük. És ennek ellenére, amiket mondott, mert az igazságot mondta ez a tiszti főorvos, de nem értett egyet a homoszexuálisokkal, mégis nagyon tisztelték, nagyon szerették, vagy módon, nem is tudom, világban így mondanánk, hogy imádták ezt az embert, aki ilyen keményen beszélt velük, de nagyon szerették, mert törődött velük. És megértette őket, tudta, hogy bajban vannak, és tudta, hogy a megoldás nekik is, ha megismerik Istent, de keményen beszélt az igazságról. Nem alkudott meg az igazsággal, nem kötött kompromisszumot csak azért, hogy még jobb színben tetszelekhessen. És ezek az emberek szerették, ezek az emberek tisztelték. Amikor szerveztek ilyen tüntetéseket, meg ilyen felvonulásokat, ugye ezek is olyan furcsa dolgok, de amikor megjelent ez az ember, akkor így skandálták a nevét, hogy éljen, éljen, éljen. Ez az ember, aki ilyen nagyon elítélően, de nem megalázóan beszélt róluk, hanem csak felhívta a figyelmüket erre, és szerette őket, és gondoskodott róluk, és persze nagyon sokan aztán megismerték Istent ezen keresztül. Tehát, hogy így a megértés az nem feltétlenül egyetértés jelent. És ez még egy nagyon fontos gondolat szerintem ide. Mert ennyi erővel Istennek se kellene velünk törődnie, nem? Mert nagyon sokan és nagyon sokszor teljesen ostobaságokat művelünk, és nem a valósággal összhangban. És ha Isten csak igazságos lenne, ha Isten csak olyan lenne, ami ennek a muszlimok leírják, vagy néhány egyház, akkor Istennek azonnal így össze kéne minket taposnia. De Isten nem ezt csinálja. Isten igazságos és kegyelmes. Isten igazságos és szerető. Isten megért minket. Isten ezért lett emberré, hogy megértsen még jobban minket, és hogy ki tudja fizetni azt az árat, értünk, ami szükség volt ahhoz, hogy helyreállhasson a kapcsolatunk ő vele. Együttérző Istenünk van. És tényleg az embernek az Istenről való képe nagyon-nagyon meghatározza a mindennapjét, a valóságát. Hogyha a te Isten képed egy ilyen szigorú, ítélkező Isten, akkor te is így fogsz viszonyulni ő hozzá és a többi emberhez. És ennek nincsenek jó gyümölcsei, ennek nagyon-nagyon rossz gyümölcsei vannak. És Isten, nem tudom, észrevettétek-e, Isten sokkal több szabadságot ad nekünk embereknek, mint mi adnánk bármelyik másik embernek. Isten sokkal nagyobb teret ad nekünk, mint mi adnánk bárkinek. Amikor az ember próbálja kezébe venni az irányítást, amikor, talán már mondtam ezt, amikor az ember akarja Isten országát létrehozni a Földön, annak az eredménye brutális törvénykezés. Az egyik legjobb példa erre a Calvinnak, amikor Svájcban az ő eszméi voltak az uralkodóak, akkor mindenkit, aki más mondott, amit az egyház mondott, és persze a keresztény alapokon nyugodott, de ennek ellenére mindenki, aki más mondott, vagy más csinált, vagy nem azokat a liturgiákat csinált, az brutálisan megbüntették, vagy megölték. Volt, hogy egy apa megölte a gyerekét, mert mit tudom én, nem ment el templomba. Mert azt gondolták, hogy ezt így kell, mert a törvény az ilyen. És persze az ember az hajlamos ilyen ostobaságokra, ilyen horrorba illő ilyen dolgokat csinálni. De a másik volt, mondtam, egy másik ilyen eset az Hitler volt, aki szintén elkezdte így a jó dolgokat, és szintén nagyon sokat merített az evolúcióból. Erről sokat beszélünk, de arról már kevesebbet, hogy a kereszténységből, úgy értem a vallásokból is, a kereszténységnek a vallásos oldalából is nagyon sokat merített. És próbálta egy ilyen módon nyilván megnyerni az embereket, mert az akkori Németország nagyon vallásos volt, és sok hívő ember volt, és nagyon sok hívő ember azt hitte, nem azt gondolták, hogy Hitler az Antikrisztus, hanem Hitler a második messiás. Mert olyan rend volt egy darabig, olyan jó dolgok történtek, úgy értem annyira így kezdett látszólag így kitisztulni a társadalom a gonosztól, a rossztól, bezártak a kocsmák, prostituáltakat elítélték, a szexuális ilyen irodalmakat betiltották, stb. Mindenki hurrá, hurrá, éljen, éljen, de aztán mi volt az egész mögött? Egy egész más szellemiség. És az ember Isten nélkül ilyet tud csinálni. És persze volt egy másik szellemi háttere, nyilván egy másik királyság, a sátán motivált ezt az egészet. Majd szerintem erről még fogsz erről beszélni, nem a második világháború környékéről. Nagyon várom azt is. De hogy emberként ilyenekre vagyunk képesek. És emberként, ha Isten nélkül akarom megvalósítani, akár Isten nélkül akarnám betartani a Bibliát, a 10 parancsolatot, akkor ide jutnék. Mert az emberben az együttérzést az nem tudom, így nagyon könnyű elnyomni, nagyon könnyű így másodlagossá tenni. Holott szerintem ez az út, ez a híd egy másik emberhez. És fontos, hogy építsünk hidakat. Ne falakat építsünk, azt mondtam, Sanyi mondta egyszer, hanem hidakat építsünk. A vallás az felhúzza a falait, és nem enged be senkit, csak aki szintén felveszi a liturgiákat, meg a látszólagos ilyen vallásos szokásokat, de mi hidakat építünk az emberek felé. És ez nagyon fontos, mert Isten épített hidat először felénk, és kiárasztotta az ő szeretetét ránk. Oké, akkor itt a vége, imádkozzunk. Jó. Drága Urunk, köszönjük neked ezt a napot, ezt a néhány gondolatot. Köszönjük ezeket a kincseket, amiket te adtál. Szeretnénk ezeket látni, szeretnénk ezeket élni. Tényleg, hogy egy másik emberben meglássuk a te értékedet, mindazt, amit te belétettél, mindazt, amit te egy embernek tulajdonítasz. Szeretnénk érteni a te célodat, megismerni a te szeretetedet még jobban. Taníts minket együtt érezni, taníts minket arra, hogy lássuk úgy a valóságot, amilyen az valójában. Köszönjük, Uram! És szeretnék imádkozni még azért, hogyha valaki ezt hallgatja, és te még nem ismered Istent, akkor csak kérlek arra, hogy mondd azt neki, hogy Uram, köszönöm, hogy meghaltál értem, köszönöm, hogy megváltottál, köszönöm, hogy te együtt tudsz érezni velem, köszönöm, hogy te a bajaimban nem hagysz egyedül, és szeretnélek megismerni téged még jobban. És köszönöm azt az áldozatot, Jézus, amit értem hoztál, hogy kifizetted a bűneimet, és köszönöm, hogy az életem majd a halállal nem ér véget, hanem veled tovább élhetek a mennyben. És kérlek, hozd meg ezt a döntést Isten mellett. Ez a legjobb és legnagyobb döntés, amit egy ember meghozhat. És persze itt nem ér véget, hanem aztán egy új élet kezdődik, egy újjászületés történik. És ha te ezt elmondtad, akkor csak tudd, hogy örök életed van. És csak imádkozunk, hogy járj Istennel, és hallgass rá, és tanulj tőle. Köszönjük neked, Jézus. Köszönjük. Áld meg a napunkat, Uram. Áld meg a munkánkat, adj bölcsességet hozzá. Áld meg a kapcsolatainkat az emberekkel. Tényleg segíts alkalmazni mindazt, amit te itt tanítasz nekünk. Segíts ezt élni. Adj erőt. Önts ki a te szeretetet a szívünkbe, Uram. Köszönjük. Te drága Szent nevedben imádkoztunk. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmet, és igazából itt a vége. Ha bárkinek van kérdése, nyugodtan tegye fel.
Tényleg csak nagyon-nagyon röviden pár szóval szeretnék még egy nagyon picit beszélni erről a visszavalósághoz munkacsoportról. Igazándiból rendkívül fontosnak gondoljuk Sanyival, Gyurival, Antival, Szabó Petyával, Pásztor Szűk Bendegúzza, aki a Pásztor Szűk Bendegúzza a vezetője ennek az új szolgálatnak. És ez a szolgálat nem fog működni, ha a gyülekezet nem áll mögöttünk. Igazándiból a célkitűzéseink meg lesznek fogalmazva a honlapunkon, de csak néhány szó. A legfontosabb célkitűzésünk az, hogy ne legyen Magyarországon olyan polgár, olyan ember, aki ne hallott volna a kereszténységről abban a formában, amiben Isten gondolkodik. szeretnénk elmagyarázni, közelíteni az emberekhez, hogy Isten kicsoda. Szeretnénk közelhozni az emberekhez azt, hogy a kereszténység nem egy vallás. Nem, nincsen, amiről Gyuri is beszélt, nincsenek kötelező liturgiák, hanem amiről szó van, az egy élő, személyes kapcsolat Jézus Krisztussal. Szeretnénk megértetni az emberekkel mindezeket a dolgokat. Szeretnénk kiállni alapvető erkölcsi igazságok mellett. Szeretnénk azt mondani, hogy létezik bűn. Szeretnénk azt mondani, hogy éljünk egy méltó életet. Szeretnénk, hogyha lenne majd egy ifjúsági programunk, hogy iskolákba elmenni, gyerekeknek elmondani azt, hogy van egy méltó élet, amihez a legmegfelelőbb pillanat most van, amikor még mielőtt kilépnél az életbe. Hogy van egy másik út, van egy választási lehetőséged. Szeretnénk elmesélni azt, hogy miben élünk, hogy mit kaptunk Istentől. És hisszük azt, és ez nagyon fontos dolog, hogy segítségére lehetünk a kormányunknak, segítségére lehetünk a magyar nemzetnek ezzel a kezdeményezéssel. Hogyha nem hinnénk ebben, és nem kevés lenne az sem, hogyha csak a gyülekezetünk hasznára szeretnénk lenni, de van egy látásunk, ami ezen messze túlmutat, hogy a hazánkban erkölcsi hanyatlás van, ezt nagyon nehéz lenne tagadni. És ugye nagyon fontos az, hogy egy gyerek mit visz magával az életbe, hogy az édesapja és az édesanyja mire fogja majd tanítani, hogy milyen felelősség van, hogy amikor este leül az ágyára, amikor egy kisgyerekről van szó, mit fog neki mesélni. Tudjátok, egy ostoba mesét, vagy beszél neki Istenről, vagy beszélnek olyan emberekről, akikről keresztül a történelmen sorozatunkban szoktunk beszélni, hogy vannak példaképeink. Vannak olyan emberek, akik követték az életükbe Istent, és meg lehet különböztetni azokat az embereket, hogy mi lett a vége az életüknek, akik követték Istent. Mi lett a vége egy olyan embernek, aki félte Istent. Hogy megdicsőült. És mi lett a vége annak az embernek, aki elárulta a hazáját, aki erkölcstelenül élt, aki megtagadta Istent. Hogy végezte, hogy milyen dicstelen volt. És a történelem egy tükröt tart elénk, és meglátjuk a különbséget ember és ember között, döntés és döntés között, egy Isten nélküli élet és egy Istennel való élet között. Hogy ez mennyire fontos. És hiszünk abban, hogy lehet egy ébredés Magyarországon, és szerintünk ez elkezdődött. Itt volt ugye 1000 misszionárius nálunk. A Pap László sportarénában is volt egy rendezvény. Jövőre jön Franklin Graham, ugye a világ egyik legnagyobb hatású prédikátorának a fia, Billy Graham fia lesz itt jövőre, jövő júniusban, az első 3 napban. És van egy nagy lehetőség most Magyarország felemelkedésére. És a kormányunk keresztény kormány, néhány negatív, a kisebb gyülekezetekben néhány negatív kijelentés esetleg eshetett a kormányunkról a készülő egyházügyi törvénnyel kapcsolatban, és mindenkit szeretnénk megkérni, hogy az első indulatát elfeledve ne kezdjük el szidni a kormányt, hanem próbáljunk meg kapcsolatot keresni oda, esetleg ha van olyan kapcsolatod, igen, jelentkezett valaki. Próbáljuk meg elmagyarázni az államtitkároknak, esetleg a miniszterelnök úrnak, hogy mi nem káros szervezet vagyunk, hanem kiállunk a kereszténység mellett, az emberi értékek mellett. Szeretnénk megszilárdítani a nemzetünknek a tartását. És hisszük azt, hogy ez csak a kereszténység, erre csak a kereszténység képes. Erre Jézus Krisztus képes, erre a Biblia képes. És nagy-nagy tisztelettel lenne egy kérdésem, csak így bele az éterbe, hogyha keresztény ország vagyunk, akkor miért az evolúciót tanítjuk az iskolában? Hogyha a himnuszunkban ott van Isten, hogyha a miniszterelnök úr a parlamentben, a nyitó beszédében, az utolsó mondatában mindenki megdöbbenésére és nekünk a nagy örömünkre azt mondta, hogy soli deo gloria, egyedül Isteni a dicsőség. Orbán Viktor miniszterelnök úr ezt mondta, hogy egyedül Istené a dicsőség, és hiszem azt, hogy komolyan gondolta. Senki sem kérdőjelezheti ezt meg. Nagy tisztelettel feltehetjük a kérdést, hogy az oktatási rendszerünk, ami a legnagyobb hatással van a fiataljainkra, akik a mi reménységünk, mert ők a következő generáció, és ők fogják formálni a jövőnket, hogy ők mit tanulnak, ez nem mindegy, hogy be kellene az oktatásba vezetni újra a Biblia oktatását. Nem egy kötelező hittanra gondolok, hanem egy nagyon élő, nagyon-nagyon klassz előadókkal elmagyarázott világképre. Adjunk nekik egy választási lehetőséget. Nem azt mondom, hogy üldözzük az evolucionizmust, szó sincs róla, hanem meséljük el, hogy van egy alternatíva. Miért nem mondhatnánk? Az evolúció elmélete soha senki nem tudta még bebizonyítani. Sőt, egyetlen bizonyíték sincs rá. Oké? Egyetlen bizonyíték sincs rá. Mint hogy a neve is mondja, ez egy elmélet. Hát akkor állítsuk szembe, vagy nincs hozzá merszünk? Állítsuk szembe a Biblia tényeivel, mert az bizonyítható. Mert az bizonyítható. Valóság tényei ezt igazolják. De legyen egy alternatívánk. Ha keresztény ország vagyunk, hát akkor beszéljünk az iskolába Jézus Krisztusról. És hiszem azt, és nem csak én, hanem szilárdan hiszem, és meg vagyok győződve arról, hogy dacára a gazdasági válságnak, a nehéz pénzügyi helyzetnek, az eladósodásnak az országunk olyan lehetne, mint a Bibliában megígért Izrael. Hogy itt a por és a sivatag közepén létezhetne egy zöldelő ország. Csak azért, mert a megfelelő személyhez fordultunk, Jézus Krisztushoz. És hogyha az országunkat odafordítjuk, akkor csodák történnek. És ha ezt hallgatod, ezt a felvételt, akkor ezt mondd el másnak. Ha ismered a miniszterelnököt, akkor kérlek, mondd el neki. Bár ő ezt biztosan tudja, de segíteni szeretnénk. Ez a mozgalom azért indult. És legyen ez egy mozgalom. Kérlek, beszélj más emberrel, adod ezeket az anyagokat, beszéljünk Jézus Krisztusról, és az országunk fel fog emelkedni. Csak ennyit szerettem volna mondani. Amen.
Ha tetszett ez az üzenet, ha úgy érezted, hogy adott neked valamit, akkor kérlek, add oda valakinek. Akkor írd ki egy MP3-ra, és nyomd valakinek a kezébe, mi ez, egy pendrive-ra, hogyha ismered a weboldalaink címét, akkor mondd el valakinek az istenlétezik.hu, vagy a
jóhír.neobész.hu oldalon az eredményes élet találkozó linket keresd meg.
Sokan jönnek oda hozzám, és mondják, hogy az élete megváltozott ezektől az üzenetektől, hogy óriási értéket kapott, és hogy hogyan hálálhatnál meg. És a legjobb mód, ahogy meghálálhatod, az, ha odaadod valakinek. Adod a valakinek, hogyha tetszett, ha használt. Oké? Sziasztok!